nu ae savare arme mali duye horonye
A Kapocs Ifjúság segítő magazin következik. Lehet-e jó iskolát csinálni napainkban? Enyedi Ágnessel erről fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek, meg a rádióhallgatókat is, akik ugye nincsenek itt, de remélem, hogy jól fognak beszélgetni velünk.
Pláne, hogyha tudják, hogy kivel beszélgetek. Mit lehet róla tudni?
Hát,
annyit tudnak róla, hogy Enyedi Ágnes.
Azt szerintem nagyon elég pillanatnyilag. Én azt szoktam mondani magamra, hogy tanár vagyok, tanárképző, érdekel az oktatás, különböző nyúlványai, mostanában egyre inkább az emberek közötti kommunikáció, egy iskolának, egy intézménynek a menedzsmentje, foglalkozom tanár továbbképzéssel, foglalkozom kisebb gyerekekkel, meg mindennel, ami jól esik.
Meg van történeted az iskola körül tulajdonképpen, és azért is hívtalak sok más mellett, mert érdekel, hogy mi a véleményed, mert az igazság, hogy azért nem az első ilyen tímusú beszélgetés már, és arról szerettem volna veled is beszélni, szeretnék beszélgetni, hogy tulajdonképpen lehetem a jó iskolát csinálni. Hát kérdezem, te most tanítasz is?
Nem.
Nem tanítasz?
Nem. Nem. Nem, én most szabadúszok, és csinálok mindent, ami izgalmas, ami érdekel. Mindegyiknek valamilyen köze van az oktatáshoz. Igen, ilyen.
És szerinted milyenek most az iskolák? Akkor fussunk meg másik oldalról. Tehát olyanek az iskolák, mint amire szükség van?
Hát ez azért nagyon nehéz kérdés, mert az, hogy jó iskola, ezt nagyon nehéz definiálni. Tehát mit értünk az alatt, hogy jó iskola? És nekem az az érzésem, ennyi idő után, én tanítottam iskolában, tanítottam egyetemen, nyelviskolában, mindenféle helyeken, hogy az, hogy valami jó, azt általában úgy nézik Magyarországon, hogy ilyen kimeneti szabályozás van, hogyha egy óvodából sok gyereket felvesznek az általános iskolába, akkor az egy jó óvoda. Ha az általános iskolából sok gyereket felvesznek egy jó gimnáziumba, akkor jó. De azért ez nem mindig működik, ez nem igaz.
Ez érdekes, mert a szülők meg azt szokták mondani, akkor persze. Jó az iskola, hogyha a gyerekem jól érzi magát az iskolában.
Nem, a szülőknek a legnagyobb része, az legalábbis az ambíciózus szülők, azok úgy gondolják, hogy akkor jó az iskola, hogyha a gyereke sikeres lesz. És a sikernek az egyetlen záloga. Nagyon sok ember számára az, hogy a tovább tanulásnak a kapui nyitva vannak, választási lehetősége van, hogy hova akar tovább menni.
Hát erre kapcsolatosan szinted jó most az iskola? Lehet tovább menni a gyerekeknek? Működik egy ilyen fajta felnőtté válási algoritmus? Tehát tovább lehet tanulni iskolából könnyen?
Hát vannak olyan iskolák, ahonnan tovább lehet tanulni, persze. Van egy ilyen bizonyos hivatalos rangsora, például a magyarországi gimnáziumoknak. De én nem hiszem, hogy azok a jó iskolák, vagy csak azok a jó iskolák, ahonnan a gyerekek nagyon sok nagy százalékban tovább tanulnak, mert mérhetetlen sok olyan jó iskola van, aminek semmilyen fajta akadémikus lenyomata nincs, hanem amit az előbb mondtál, olyasmi van, hogy a gyerekek, hát hogy jól érzik magukat benne, az egy dolog, de olyan fajta önismeretre, értékrendre, célokra, jönnek rá, tehát emberként lesznek többek, és nem a pontszámokban, meg a jegyekben lehet mérni, és nálunk a pontszámokban, meg a jegyekben mérnek általában mindent, és olyan kutatás, amit sose hallottam, hogy mondjuk 10 évvel azután, hogy valaki elballagott, a helyén van-e, boldog-e, elégedette magával, mert ez lenne igazán érdekes.
Hát igen, mert magára az iskola rendszerről beszélsz, ami arról szól, hogy valami fajta funkciót be kell, hogy töltsön.
De az iskolák ezen belül működnek, nem?
Persze, persze. És mondjuk az iskolának ugye az a kimenetele, hogy ennek a címén valaki több mint többet képes, sikeres ember lesz ebben a világban, akkor az iskola rendszer jól működik. és sokszor egyszer, amikor Amerikába tévedtem valamikor sok-sok évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy nem, annyira jót az amerikai iskola, hogy nehéz társadalmi csoportok, hogyha bemennek az iskolába, igen, jó preszt is lehet maguknak teremteni, és akkor valaki jól végez, onnan egészen más társadalmi osztályba, társadalmi helyzetbe keveredhet, mert diplomával együtt jó fizető állása lesz STB-STB. És a miénk?
Hát mondjuk arról írások tucatjai szólnak, hogy ezen, nálunk ez nem így működik. Uh-huh. Tehát az iskola pillanatnyilag, én úgy tudom, hogy inkább elmélyíti ezeket az induló esélyeket. De megint azt mondom, hogy nem ebben lehet feltétlenül mérni. Tehát én amikor az egyetemen tanítottam, és én leendő tanárokat képeztem, sokszor mentünk velük, meg küldtük őket iskolákban órát nézni.
Igen.
És azért ez egy jó dolog, mert az ember jár 12 évig iskolába, és akkor beül egy osztályba, és akkor azt hisz, hogy ő ezt ismeri. Uh-huh. De mint hogy más szemmel nézi, az ember egész másokat lát. És akkor volt egy iskola a belvárosban, Kis utcában, régi iskola, neve is van, egy szakiskola és szaköbés iskola. Nem tudom, most hirtelen Vas utcában van, mindegy. Volt egy nagyon kedves kollégánk, akihez sokszor küldtünk hallgatókat. Beültek az órára, első óra volt, és az osztály fele nem volt ott. Uh-huh. Csak a gyerekek így csurogtak befele, párologtak, hogy még kettő, meg még három, és akkor kicsit nyomkodták a telójukat, meg elaludtak a padba, és a tanárnő ilyen tüneményesen, meg kedvesen, meg empatikusan tartotta az órát, meg csináltak mindenféle, ezek meg voltak rökönyödve az én hallgatóim. És akkor utána beszélgettek egy kicsit, és akkor azt mondta, ennyit mondott csak az órátartó tanár, hogy tudjátok, ezeknek a srácoknak a 80%-a már 3-4 órát dolgozott, mikor bejön az iskolába. Uh-huh. És akkor az ember azt gondolja, hogy az jó, hogy főállású egyetem is talán csak nagyon kevés van, csak nagyon kevés egyetemen van olyan hallgató, akik nem dolgoznak hetente 1-2-3 órát napot. De középiskolások is vannak olyanok, akik 17-18 éves korukban van bizonyos nagyon sokan. Szóval a tanulásnak, ennek a tudásátadós tanulásnak az értéke marha kevés ahhoz, hogy az ember boldoguljon. Uh-huh. És egyszerűen tisztelettel kell nézni azokat, akik a saját létfenntartásuk, azt tesznek valamit, és másképp kell őket tanítani. Tehát nem olyan az iskola, mint régen, az iskola szerkezete, a tananyag, az értékelési rendszer, meg minden fene, az meg ugyanaz marad.
Érdekeset mondasz, mert ugye amennyire én olvasom itt ezeket a nagyon hivatalos iskolával kapcsolatos mindenfajta papírokat, meg nyilvánosokat is lehet hallani, elég szigorúak. Uh-huh. Követelnek, követelmi rendszerek vannak, tanmenetek vannak, mindenfajta elvárások vannak az iskolával szemben, mert ezek vannak, ha tetszik, hanem ez így van, és a másik oldalon meg azt mondod, hogy egészen másféleképpen kéne tanítani, másféleképpen érkeznek a gyerekek az iskolába, fáradtan is időnként sok-sok dolog őket terheli, és másféleképpen fognak fel dolgokat, mint annak idején a régi iskolában, vagy esetleg ennek a követelmi rendszernek az oldalán.
De két dolgot szeretnék mondani, az egyik az, hogy ezzel az iskolában én nem csak azt akartam mondani, hogy a gyerekek hűde szegények, és hogy fáradtan jönnek, hanem az, hogy vannak olyan iskolák, ahol a tanári munkának a hozzáadott értéke sokkal-sokkal nagyobb. Uh-huh. És a kimeneti teljesítményen ez nem látszik. Uh-huh. De azon az iskolán múlik az, hogy abból a valakiből egyáltalán lesz-e valaki, vagy elkallódik. És azok az iskolák, amik állítólag, hanem kimutathatóan az akadémikusan húzós jó iskolák, amelyek olyan gyerekek járnak, akikhez a hozzáadott érték, az fajlagosan lehet, hogy kisebb. Uh-huh. Mert a legjobb diákok, azok nem az iskolából szerzik, a tényszerű tudásuk legnagyobb részét manapság. Hát te honnan szerzed?
Hát én a tévébe, az internetről, a barátaimtól olvasni is szoktam néha.
Ó, na de hát ez így van. Hát a tudás az hozzáférhető.
Igen.
Amit egy olyan gyerek, aki mondjuk a National Geographic csatorna, meg az Animal Planet előtt ülve nőtt fel, csak azt nem tudja ökológiából, amit nem akar, mire iskolába kerül. Most annak elkezdik tanítani tényszerűen ezeket, tök felesleges.
Igen, csak amit te mondasz, ez egy fluid iskola, amiben hogy átfolynak az ismeretek, meg minden egyéb, és a tanárnak más a szerepe. És amiről az előbb beszéltem, azt meg nevezük statikus iskolának, mert arról szól, hogy tanmenetek vannak, a tudás forrása az osztályterem, és hogy az osztályteremben összefölhalmozott tudásból vizsgázunk, kettes, hármas, négyes, ötös, és
így tovább. Hát ez régen nem igaz. Ezeket a vizsgákat, meg a teljesítményeket, szóval átmenni vizsgákon, meg teszteken jó eredményeket elérni, ez egy készség. Én is meg tudok csinálni egy olyan vizsgát, amiről egyébként lövésem sincs. Hát mondjuk az autóvezetői vizsga az a legjobb példa erre, hogy az ember végigcsinálja a tesztkönyvet kb. 5-ször, és akkor kimegy a forgalom, és megy arra, merre a többiek, megáll ott, ahol bír, és annyival megy, hogy ne jöjjenek neki.
Your mind. If you lose your money, great God, don't lose your mind. If you lose your woman, please don't fool with mine. Mind make a 4-degree.
Ifjúság segítő magazinban Enyedi Ágnessel arról kezdtünk el beszélni, lehet-e napjainkban jó iskolát csinálni. Sok mindent mondott ő, és az előtörténete sokféle módon érintkezik az iskolával, de talán amit kiemelnék az ő mondataiból, az a tanárok egyéni hozzáadott értéke, vagy azt mondtad, hogy vannak olyan iskolai kontextusok, olyan helyzetek, amiben nagyon jó eredményként ugye jól teljesítő diákok lesznek, és a tanárok viszonylag kevesebbet fektetnek bele, talán azért is, mert jó.
Nem, sokat fektetnek bele.
De sokkal többet fektetnek be a másik iskola.
De nem tudnak annyit hozzáadni már, mint amit mint a diák, amit hoz, meg amit maga kikeres magának.
Úgy fogalmazhat, hogy hozzáadott érték.
Úgy. Az úgy jó.
És mi ebben a hozzáadás? Mit adnak hozzá?
Hát az, hogy mi lenne egy sráccal anélkül az iskola nélkül, és mi lesz vele úgy, hogy az iskola beletesz még valamit. Ezt nevezem hozzáadott értéknek, és sajnos azok az iskolák, amik nagyon nehéz körülmények között működnek, nagyon hátrányos helyzetből jövő gyerekek jönnek ide, egy nagyon jó iskola itt tud a legjobbat tenni, és ide kéne a legjobb tanárok, és van néhány iskola ilyen Magyarországon, és vergődnek, de hát ezek azok a legendás iskolák, ahol valami úgy elindul, ami tényleg gyerekközpontú, meg úgy csodáljuk őket, és azon kívül, hogy pályáznak, meg pénzt keresnek, semmiféle olyan alá alájuk, mögéjük tett támogatás nem éri őket, mert hogy az iskola rendszeren picit kívül működnek ezek.
Hát igen, de egyébként az nem is biztos, hogy mindig könnyű látni az, hogy mi történik az iskolában, mert ugye pont az az érdekes benne, hogy már a gyerekek és a tanárok között tartani lefolyik, azt nem látja senki. A becsukott ajtó mögött, ami történik, azt legfeljebb utólag lehet majd adminisztrálni, meg lehet róla mindent beszélni, de a gyerekek és a tanárok közötti, hogy tetszik, ihletet, különleges pillanat.
Azért nem teljesen igaz, mert hogyha bemész egy iskolába, akkor én nagyon sok iskolába jártam, mert már úgy, hogy nem diákként, hanem úgy, hogy foglalkozás szerűen.
Igen.
Órákat néztem, a hallgatóim óráit néztem, tartottam ezt, aztán azt. Aha. Az ember belép egy iskolába, akkor annak van egy levegője, van egy hangulata, és világos. Az ember megérzi, hogy itt az emberek hogy viszonyulnak egymáshoz. Hogy köszönnek egymásnak, milyen a zajszint, annak milyen a minősége. Nem, annak van egy lenyomata.
Nyilván, de az nem ad visszajelzés arról, hogy mondjuk Kovács Béla vagy Nagy Mária hogyan tanít. Azt mondja, hogy az egész iskolának van egy nagyon jó szelleme, jó hangulata, vidám, klassz iskola, eleven az azonnal megérezzük, hát ha belépünk, ezzel abszolút egyetértek, csak nem ad arra visszajelzés, hogy melyik tanára melyik a jó. Én találkoztam zseniális tanárokkal, hozzá kell tennem ezzel a hozzáadott értékkel, legyen. Tudom én ilyen, hogy hívják ezt ilyen túlkoros gyerekeknek az óráit látogattam. Olyan gyerekek voltak, ilyen lazán szólt a zene, mindenféle dolgot csináltak az órán a padon ülve, miközben bejött a tanár, és hát írtó nagy zajszint is volt ilyet természetesen, és nagyon érdekes, a gyerekek rendesen levizsgáztak, baromi jól tudtak kapcsolatot találni a tanárokkal egymással, benne maradtak az iskolába, és tudtak néhányan még szakmát is tanulni ebből a túlkoros közegből, és 3-4 fiatal diák tanárról volt szó, tehát nem is arról volt szó, hogy valami nagy professzionális tanárról volt szó, hanem fiatal emberek. Valahogy el tudták kapni a gyerekekkel azt a fajta hullámhosszat, ezt a légkört, és nagyon-nagyon ügyesek voltak.
Ez a szót, hogy kapocs, ez itt jó, nem? Igen, tehát az a fajta kapocs, vagy kapcsolat, ami kialakul egyrészt a tanárok, meg a diákok, meg a diák-diák között, ami kialakul. Én úgy gondolom, hogy egy jó iskolának, főleg manapság szinte ez az elsődleges feladata, hogy szocializálja a gyerekeket, hogy megtanuljanak már egész kicsi korban, civilizáltan barátkozni, összeveszni, kibékülni, vitákat elrendezni, mert ezt azt a baromira nem tudunk.
Tudod, mit csinálunk most? Egyébként keresjük, hogy mit adunk hozzá, ez a hozzáadást keresjük, és te azt mondtad, hogy a kommunikáció. Tehát elképesztően fontos, hogy tudjanak szót érteni egymással.
Nem tartalmakat kell tanítani.
Szót értsük egymást.
Ebben egész biztos, hogy nem tartalmakat kell tanítani, mert az mindenki számára hozzáférhető. Amit kellene tanítani, az egyrészt ilyen szociális készségek, amire nincs idő, mert ezt nem
gondolsz?
Mérjük. Pontosan ez, hogy ha mondjuk most összeveszünk, akkor azt mi el tudjuk rendezni. Vannak erre technikáink, vannak erre módszereink, látunk-e mintát, akkor két srác összeveszik, már egész kicsi korában, és akkor oda megy az óvónén, és akkor jó rendet rak. Akkor nem csak azt tanulják meg, hogy most akkor kinek volt igaza, hanem azt is, hogy egy felnőttként nekem hogy kell rendet csinálni. És erre nem látunk jó felnőtt mintákat.
Erről van szó. Majd veszekedni már nagyon sokan tudunk, csak hogy hogyan vezessük le, azt nem nagyon. Ugye erről beszélsz?
Na most ezt otthon egyedül nem lehet megtanulni.
Világos.
Nagy közösségben hogy kell működni, azt egy iskolának meg kéne tanítania. És szerintem a nagyon jó iskolákban erre van valami közös elképzelés. Sőt, hogyha arra gondolsz, hogy most hasonlok, mert lehet, hogy ez egy ilyen kacsa, de elég meggyőző, hogy egy európai felmérés szerint a friss diplomások közül, akik az munkavállalókét az első 5 évben elvesztették az állásukat, csináltak egy felmérést.
Igen.
És kiderült, hogy ezeknek a 75-80%-a nem azért vesztett el a munkáját, mert nem jók voltak a papírjai, vagy a tudása nem volt elég jó, hanem azért, mert nem illett bele a vállalati struktúrába, nem tudott csapatban dolgozni, nem tudta képviselni a céget, nem volt a szociális készségei, meg a kommunikációs készségei nem voltak elég jók ahhoz, hogy ott maradhasson, és ez marha szomorú.
Egyetértek. Egyetértek. Csak az a baj, hogyha ezt mondod, akkor gyakorlatilag nagyon sok iskolával nagyon nagy baj van. Tehát amennyire érzékelem, mert hogy pont az a része hiányzik, amiről te is beszélsz, hogy egymással ki tudjunk jönni, szót tudjunk érteni, hogy egymással egyezkedni tudjunk, hogy elfogadjunk, hogy a gyenge utánhajoljunk, ha szükséges, a nagyon nagy szájút ezt kicsit vissza lehessen fogni. Tehát az a fajta kooperáció, ami mint az élethez feltétlen szükséges, az nem nagyon jellemzi az osztályokat, ha bármennyire fura.
Hát nem, de egy jó iskola ezt meg tudná csinálni, ha hagynának erre időt, meg teret. Egy nagyon érdekes konferencián voltam néhány évvel ezelőtt itt Magyarországon, egy nyelvtanári konferencia volt, és elég sok ilyen nemzetközi részvevő is volt, és volt egy nagyon helyes nő, aki tartott egy plenárist. És azt csinálta velünk, eljátsszuk ezt?
Na.
Mondjuk te vagy a közönség, te vagy a 120 ember, és akkor azt mondja, hogy mindenki gondolja vissza az iskolájára, és gondolj egy tanárra, akitől úgy igazán valami fontosat tanultál.
Megvan.
Megvan az a tanár. És akkor mindenkinek adott egy kis cetli papírt, hogy erre írjunk neki egy ilyen köszönő levelet, úgy kezdik, hogy kedves bácsi, néni, köszönöm, hogy megtanítottad nekem, hogy. És ezt elképzelheted. Meg remélem, hogy néhányan otthon is gondolnak valakire. És akkor az volt, hogy körbeadott egy mikrofont. És az volt az iszonyatosan érdekes, és ez ilyen döbbenetes volt, hogy meghallgattunk, mit tudom, egy másfél tucat ilyen köszönő levele, és elenyésző kisebbségben volt az, amiből kiderült, hogy az illető milyen tantárgyat tanított.
Tényleg? Ez nagyon jó.
Amért, mire gondoltál?
Én? Aha, nekem volt egy fantasztikus történelem tanárnőm, ugye le, történelmet tanultam, most elmondom, és nagyon sokat tanultam tőle, hogy össze tudtam hasonlítani dolgokat, tehát összevetni. Tehát az a fajta szintetizálása, hogy innen is, meg onnan is van egy tapasztalat, azt nagyon-nagyon szépen tanított lefordítani.
Ez egy gyönyörű példája annak, amit mi hallottunk, hogy ezt egy bármilyen tanár meg tudná csinálni, ez egy matek tanár is zseniálisan meg tudná csinálni. Senki nem írt olyat, hogy köszönöm, hogy megtanultam tőled azt, hogy mikor volt a Mohácsi vész, vagy hogy kell a körkerületét kiszámítani, ami a tantárgyakra egy picit utalt, az olyan volt, hogy köszönöm, hogy megszerettetted velem a történelmet, de ez nem tényanyag.
Igen.
Ez attitűd, amit manapság ugye ezekkel a kompetenciákkal szokták mondani, ugye a kompetencia, mint ez egy nagyon elcsépelt, szóval a portfólió még ilyen, de mondjuk eredetileg azt jelenti, hogy a tudások, a készségek és az attitűdöknek az összessége. Tehát ez egy attitűd, hogy megszerettetted velem, vagy hogy rávezettél arra, hogy kell, ez meg egy készség. Tartalmakat az emberek felnőtt korban nem emlékeznek arra úgy, hogy fontos volt.
Múltkor éppen a Vekerdi Tamás mondott valami hasonlót, az van, ami azt mondja, hogy a 60-80%-át a magának, az ismeretnek, az úgy felejtjük el, ahogy van. Úgy felejtjük, ahogy van. Tehát valami átmegy az emberbe, de nem a tényanyagok önmagában, azok ott vannak a könyvben, ott van az interneten.
Persze, hogyha de szükséges. Az embernek azt kell, mert sőt, azt mondják, hogy manapság az egyik legfontosabb tudás az, hogy kell valamit újra kezdeni. Mert annyira gyorsan változik a világ, hogy a régi fajta tudásoddal 5 év múlva nem tudsz semmit se kezdeni. Viszont. És új, veszel egy, mit tudom én, egy laptopot, és egy új program jön hozzá, és 5 év múlva meg kell tanulni, és ha nem tanulod meg, akkor dobhatod ki. És a világ körülbelül ilyen módon változik. Tehát, hogyha valaki nem akar, meg nem tud, meg nem szeret tanulni, és ezt is meg kéne tanulni valahol, hogy ezeket az attitűdöket, akkor tök mindegy, hogy mit tanul ténybeli anyagként, mert ezek a felejtősek.
Jó, csak erre mit mondanak a pedagógusok, most mondom azt a műfajt. Igen, de nem eléggé motiváltak, mert hogy lesz valaki motivált? Aha. A motivált című szó szokott ilyenkor megjelenni, hogy könnyű azokkal bánni, aki motivált. De ki az, aki nem motivált?
Erre mondta nekem azt egy professzorom még az egyetemen, hogy amikor otthon a házas pár este üldögél egymás mellett, és azt mondja a férj, hogy kedvesem, miért nem vagy egy kicsit motiváltabb, akkor azt mondja a férj, hogy de drágám, miért nem motiválsz engem jobban? De az, hogy motivált, azért olyan alapból nyelvészők, úgyhogy ezt elmondom, hogy a motivált, ugye az egy befejezett melléknévi igenév.
Tudom.
Visszahatónak is lehet felfogni, és akkor mindig bele lehet képzelni azt, hogy ki által. Magyarul nem így fogjuk fel, de ha már angolul mondod, akkor az úgy néz ki, hogy motivated by. Szóval itt kell valaki aki ezt a motivációt, a mi hallgatóink tanulják a motivációt.
Na de ez a reflexió, te is ismered ezt a reflexiót, hogy tulajdonképpen nem motiváltak az emberek, nem tudok velük mit kezdeni.
Jó, én erre azt mondom, mert ez az egyik vesszőparép, ami a tanárokat kimotiválja. És én ezért szeretek tanárokkal dolgozni. Mert ennyi sok elfáradt, túlhajszolt, kiégéshez tendáló, adminisztratív munkán rágódó tanár, amit manapság, nem tudom, mikor találkoztam.
Tehát azt mondod, hogy a főszereplő az a tanár, aki önmagában ugye megtanul hozzáadni egy valamit a gyerekek világához, de ahhoz kell jelen lennie, és ahhoz, hogyha elfáradt, ha úgy tetszik, szenveleg, meg a vánat tudja, mi történik, az megjelenik a munkájában, abban a pillanatban megjelenik a munkájában, hisz a gyerekek olvasnak, a gyerekek pillanatok alatt kiolvassák azt, hogy milyen helyzetben van. Máig emlékszem, mert csomó tanár szokott ilyen leplező magatartásokkal bemenni, úgy csinál,
hát
mintha...
Nagyon jó radarjuk van a srácok. Hát főleg a tizenévesek, akik az egész életi arról szól, hogy a többiek engem szeretnek, vagy jó fej vagyok-e, vagy pillantásokban megítélik azt, hogy hozzám hogy viszonyulnak a többiek. Hát bemegy egy tanár egy órára, abban a pillanatban leradarozzák azt, hogy most hogy szívesen jött be, bír minket, utálja az egészet, hullafáradt, és egyébként azt hiszem, hogy teljesen felesleges neki kezdeni, addig bármit is csinálni, amíg ezek a viszonyok, ezek a kapcsok nem alakultak ki. Mert nem lehet tanítani, nem lehet tanulni úgy, hogy az embernek nincs köze valamilyen szinten.
Nincs közük ahhoz, a szereplőknek egymáshoz.
Volt egy történelem tanár ismerősöm, aki 5-től kezdett tanított történelmet, akkor kezdik a bémik ezt a műfajt, és az első óra mindig úgy megy be, hogy srácok, tudjátok, miért lettem történelem tanár, hát az fantasztikus, hát gyerek, ennél jobb nincs, hát ez ezen beleül egy dobozba, és ez egy időutazás. És akkor a dínok, meg a piramis. Hát ott esélye nem volt a srácoknak, az első óra végére mindenki történelem tanár akart lenni. Egyrészt az embernek élveznie kell azt, amit csinál. Egy persze. Olyan tanári közösségbe kell lenni, ahol az ember inspirálják. Ettől jó az iskola szerintem, hogy a tanárokat inspirálja az a közösség, és akkor ők tudnak tanítani. Szerintem ez valahol úgy kezdődik. Ennek nagyon nagy része menedzsment kérdés, nagyon nagy részben szervezeti kérdés, meg talán pénzkérdés is, de én azt hiszem, hogy sehol talán a tanításon kívül nem fontosabb az, hogy az ember személyesen érintve és inspiratív tudjon lenni.
Neked van ilyen tanárélményed?
Hát dögivel, persze.
Hát akkor te szerencsés ember vagy.
Hát én nagyon, sőt, hallgatóink között is vannak nagyon-nagyon sokan, akik ilyenek. Én látom benne. És akkor mit mondanak időnként, hogy bementem az iskolába, és akkor új iskolámba, életem első munkahelyre, és akkor mondták, hogy mit vigyorgok, majd néhány év múlva majd leveszem az arcomról. Nem, az ember, ez egy önvédelem, hogy meg lehet tanulni, hogy az ember ne égjen ki.
Igen, de azt mondod, nagyon sok ember pont ezt mondja az iskolában, hogy eltelik egy idő, és akkor majd megtanulod, ugye, meg kifárad, meg kiégsz, meg egyebek. De akkor te tudod azt is csinálni, és az én tanárnak mindig újra-újra ki kell találni ugyanazt? Mert ugye hát azért mondjuk azt mondom, hogy jó-jó első órán, első alkalommal jó lehet repülni, meg lehet nagyokat álmodni, milyen gyerekek, milyen fantasztikus, de ezt minden évben újra?
Hát ha nem akarod unni, persze. Persze. Ennek egyetlen egy... Milyen van? Szóval egyetlen egy dolog fontos, hogy az ember megint ott tartunk, nem a tananyagot, hanem a srácokat kell tanítani. És a Radnóti gimnáziumban, ahol én nagyon sok évig tanítottam, ott volt egy nagyon kedves kolléganőm, aki már nem él, és ő egy olyan nyelvkönyvből tanított, amit ma az antikváriumban se lehetett kapni, szóval ilyen legendásan megkopott, sárga, hagyományos, tradicionális, és vacak, és minden évben ezt tanított. És diákja imádták, és egyszerűen nem értettük, hogy miért. És mondták, hogy ez a világ legjobb könyv, és akkor mondtuk, hogy hogy? És mondta, hogy hát én ezt tanítom. Én a 9. B-t, illetve akkor még elsőnek hívtam, az első B-t, meg a 3. C-t. Róluk szól. Mondjuk egy nyelvtanárnak egyébként ezért könnyű, mert egy nyelvórába bármi belefér, ott nincs tananyag.
Igen.
Ott lehetnek a srácok a tananyagok, de egyébként minden órán, minden tantárján meg lehet csinálni, és vannak iskolák, ahol nincsenek tantárgyak. Tehát az, hogy a világ így mesterségesen fel van szabdalva ilyen cikkekre, hogy történelem meg irodalom, és a kettő jó esetben nem is találkozik, Hát ez egy alap.
Tudom, most a finnek kísérleteznek a tématanításra, ami arról szól, hogy ők nem tantárgyat tanítanak, hanem adott témát, amiben minden megfordul. Természettudomány, társadalomány.
De ilyen nálunk is van ez az epohális oktatás, ez körülbelül...
Igen, de nem abban az értelemben, mint amit te mondasz, mert ugye ez egy bizonyos időszakra vonatkozik, és akkor megrágják mindenféle szempontból, de az egész iskola ilyen téma alapon van. Tehát nem, tehát itt az epokális mellett ugye van mellette párhuzamosan egyfajta dolog, de ezért teljesen natur témákkal kísérleteznek, mert azt mondjuk az életben így jelennek meg a dolgok, hogy a történelem meg a kémia egyszer egymás mellett van, miközben, mit tudom én, valakinek a szemét vizsgálja, gusztálja valaki, igen.
Igen.
Ezekből
a szeletekből az a legfontosabb, hogy mindig hogy lehet visszakapcsolni ahhoz, hogy a világ, ami körülöttünk van.
Igen.
De mondjuk van egy ilyen kamaszlány, akinek nem tetszik a saját arcbőre, meg a haja. És hihetetlen, hogy mit meg nem néznek a neten, és úgy értenek a különböző arckrémek, samponok, meg mindenféléknek az összes hatásáról, hatásához, hogy hát ez egy kémia óra. És abban a pillanatban, ahogy ez egyenletenként, betűnként, meg számonként jelenik meg a táblán, érdektelenné vált.